Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 268. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Kerettörténetünket még mindig a tanulás adja. Az előző hetekben vizsgáltuk a memóriát, a barlangrajzok és hajóroncsok őrizte történelmet, és persze a személyes múltat, vele pedig a nosztalgiát. Egy elképzelt jövőbe helyezve magunkat megpróbáltunk visszagondolni a jelenre, amely onnan nézve múlt. Feltettük a kérdést, hogy mi marad hátra utánunk, és vajon ahogyan mi vizsgáljuk egy korábbi világ nyomait, épületromokat, a mélyből előkerülő freskókat, vagy az óceán fedte kincseket és használati tárgyakat, úgy próbálja majd az a bizonyos fiktív jövőbéli nemzedék megfejteni az életünket, olyan falmaradványokat találva, amin Bud Spencer vagy Karikó Katalin portréja van. Nem tudjuk, de az biztos, hogy az ember alapvetően egy kíváncsi lény, és ha információhoz jut, azt meg is akarja osztani. Mindkét tulajdonság evolúciós folyamatok eredménye lényegében a túlélés zálogát jelentette egykor, és ha szigorúan vesszük, ma is egzisztenciális feltétel. A már korábban említett aktuális témánkhoz kapcsolódó keret alanya, vagy pontosabban főszereplője, Lantos Mihály tanulásmódszertani szakértő. A mai adásban először vele folytatjuk a beszélgetést, természetesen arról, hogy miként is szerezzük meg azt a bizonyos értékünket növelő információt a leghatékonyabban, és ha megvan, akkor miként őrizzük meg.
Első megálló.
Hogyha valamit feljegyzek, hogy el ne felejtsem, hogy délután ezt és ezt kell csinálnom, na, azzal, hogy leírtam, én úgy érzem, hogy ki van pipálva, és akkor tuti elfelejtem.
Kivéve, hogyha mondjuk a színessel, vagy éppen lerajzolta.
Ebben is van jelentősége, mert elküldöm magamnak Messengeren például, nem kell, hogy leírjam, aha, és azzal ez a stressz helyzet már így el is múlt, hogy hát akkor ezt kell, na ezt felejtem el. És ez na, olyan, gondolom, te csomó a zsebkendőn, ahogy szokták mondani.
Én gyakran megteszem azt, hogy mondjuk vasárnap van, és azt mondom, hogy a jövő héten, vagy holnap hétfő, egy csomó mindent meg kell tennem, akkor fogom magam, és akkor szépen elkészítem a napi rendemet, hogy holnap mi mindent kell elintézni, de azt nem egy ilyen listaszerűen pontokba szedve szoktam leírni, hanem szépen színesen középre felírom hétfő, és akkor így az óramutató járásával megegyezően leírom színesekkel, vagy le is rajzolom, hogy akkor igen, ezt kell megtennem, föl kell hívnom azt, utána ebédelek vele, de közben megtumálom azt vele, és akkor utána ezt intézem, azt intézem, azt intézem, és ennek az az előnye, hogy egyrészt már eleve rögzítettem magamban azt, hogy mennyi feladatom van, másrészt meg, hogyha elindulok itthonról, és mondjuk elfelejtettem elhozni magammal a napirendet, de nem baj, mert azok a színek, a formák, a rajzok eszembe fogják juttatni. És ugyanez a helyzet mondjuk egy bevásárló listával is, tehát ugyanoda kanyarodunk megint vissza, hogy a vizualitás. Mm-hmm. Tehát, hogyha én lerajzolom magamnak, hogy banán, meg alma, meg mosogatószer, és kávé, és nem tudom mi, amire szükségem van, és nem listát készítek, hanem azokat lerajzolom, akkor ott a boltba sokkal nagyobb eséllyel fog eszembe jutni minden, és nem felejtek el semmit, és nem fogok itt a feleségem előtt égni, hogy hú, ezt tényleg elfelejtettem.
Rengeteg elhagyott bevásárló cédulát áll az ember a boltokba, de arra maximum az van ráírva, hogy cukor, zárójelbe, ha olcsó, de olyan nem láttam, hogy valaki lerajzolta volna, de nem rossz az ötlet. Az viszont biztos, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy az, hogyha én értem, akkor könnyebben tanulom meg, és ami fontosabb, mert a vizsgán ez túl van, könnyebben fogom használni, és nekem eszembe jutott erről, hogy igen, ez még a konyhában a receptre is igaz, mert hogyha egy outsider, mint én, előveszi az egyébként legzseniálisabb a Szakácskönyv hülyéknek című könyvet, és abból próbál valamit megcsinálni, akkor nagyobb lesz az esély, hogy elrontom, mert én nem ismerem az alternatívákat, nem tudom, hogy az egyes alapanyagok egyébként hogy szoktak viselkedni, amit az író sem gondolta, hogy oda kell írni, mert a nem a tök hülyéknek írta, hanem csak a hülyéknek, és hogy így én nekem ez nem fog menni. Míg az a háziasszony, aki már 30 éve tudja, hogy a tojás, a vaj és a többi az hogyan működik, egyrészt biztos, hogy ő már nem néz rá se a szakácskönyvre, se a saját jegyzeteire, illetve ránézve tudja, hogy miből mennyit kell. Tehát, hogy ez viszont nem tudom, hogy mennyire személyes tudás specifikus, nem csak a főzés, hanem a dolognak a megértése. Tehát megértést azt lehet tanítani, mert én mondjuk nem akarom gyakorolni a főzést, de nem akarok elrontani mondjuk egy ételt, ha mégis rászánom magam.
Abban az esetben, hogyha én elolvasom a szakácskönyvet, és azt mondja, hogy akkor tedd bele ezt és tedd bele azt, viszont ha nekem az alapjaim hiányoznak ehhez, és én azt készségszinten akarom használni azt az új tudásomat, hát akkor először az alapokkal kell nyilván tisztába lenni.
De azt senki hogyha... nem csinálja, mert az uncsi. Ezt vettem észre.
Hát oké, csak akkor viszont nem eredményes. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogyha most elkezdünk olvasni egy anyagot, és azt nekem meg kell tanulnom, tehát tételezünk fel egy tankönyvet, és abban a tankönyvben találunk egy idegen szót, egy definíciót, egy olyan fogalmat, amit nem tudjuk, hogy micsoda, akkor ne menjünk tovább, tehát álljunk meg, és először tisztázzuk, hogy de ez most mit jelent? Mert akkor nem lesz magabiztos tudás, tehát akkor az egész tudásunk az úgy fog kinézni, mint egy, képzeljünk el egy szép nagy puzzle képet, amit úgy azért úgy látjuk, hogy mi van a képen, viszont rengeteg apró kis mozaik hiányzik belőle, és mondjuk az egyik területnél nem is jövök rá, hogy az ott tulajdonképpen egy lófeje, mert azok hiányoznak. Tehát, hogy érdemes ezeket az alapokat először vagy megtanulni, vagy legalábbis tisztában lenni vele akkor, amikor beleütközök, és egyébként a, mondjuk pont a főzésnél a tapasztalat az nagyon jó tud lenni, mert hogyha kell beletenni ezt, azt, amazt, és mondjuk a tej mellébe rakom a citromlevet, akkor az biztos, hogy legközelebb nem fogom, mert látom, hogy ez így nem oké. Tehát én azt gondolom, hogy minden tudást, minden magabiztos tudásnak az az alapja, hogy annak a területnek, annak a tudományterületnek, vagy annak a gondolatkörnek legalább azért az alapjaival tisztában legyünk. Tehát, hogy ha valaki mondjuk német nyelvet tanul, és elmagyarázza neki a német tanára a kati szórend működését, ugye, tehát amikor az ige a végére kerül, de mondjuk nem ismerek egyetlen német szót sem, akkor aztán miattam magyarázhatják a kati szórendet, egy bukkot nem fogok belőle érteni.
Nem tudom, hogy mi a véleménye a tutorial DIY videókról, ami ugye a YouTube-on van, hogy ugye lényegében akár főzés, akár gombvarrás, teljesen mindegy, megmutatják nekünk. Tehát látjuk, hogy hogy történik. Sok esetben ugye még ehhez magyarázat is fűződik. Tehát azon keresztül, és hát a mostani tizenévesek szerintem ennek a megmondhatói, hogy több hasznos ismerethez jutnak hozzá, mert hogy a tanárnak nincsen képernyője. Most bocsánat.
Az sem biztos, hogy több ismerethez jutnak. Lehet, hogy pontosan ugyanannyi ismerethez jutnak, mint az órán, amikor a tanár elmeséli. A kettő között az a nagy különbség, hogy van benne élmény, tehát sokkal több élmény, a vizualitás, a hangok és egy csomó minden, és éppen ezért fogja sokkal könnyebben megjegyezni az anyagot. Mondok egy történelmi példát, tehát hogy a töri tanár elmagyarázza, hogy mondjuk hogyan zajlottak a 48. március 15-i események, de csak és kizárólag az információkra korlátozódik, hogy Pilvax kávéház, meg egyetemi ifjúság, meg Landerer nyomda, meg Nemzeti Múzeum, és hogy azon elmondja akár csak ilyen monoton hangon, hogy mi történt, akkor tulajdonképpen ő lehagyja az anyagot. Hát most mi a probléma? Ugye elmondta le ott az anyagot. Na de ugyanezt egy filmben látom, és mondok még egy sokkal jobbat, én magam elképzelem, de lejátszódik előttem, hogy Petőfibe megy a Pilvaxba, és azt mondja, hogy srácok, írtam egy verset, felolvasom, fú, ebből csinálunk egy akkora forradalmat, hogy csak na, hogyha ezt így a saját képzeletemben lejátszom, akkor már biztos, hogy nem csak az információk vannak meg, hanem már eleve meg is értettem, és be is rögzítettem.
És reméljük, hogy ugye a film a megfelelő módon van dramatizálva, nehogy félrevigyen, de egyébként biztos ezt is észrevette, dokumentumfilmek, vagy mondjuk ismeretterjesztő filmek ma már nem működnek olyan módon, mint mondjuk 10 vagy 20 éve, hogy különböző szakértőket megkérdeznek, le vannak ültetve a kamera elé, és beszélő fejek vannak egymás után. Aztán, ha valakit nagyon érdekli a téma, akkor ott marad, ha valakit meg csak kicsit, akkor a felén már elkalandozik, mert mindegyik ugyanazzal a hangsúllyal mondja el ezt. Ezért kitalálta. Igen, olyan, és olyan.
Pedig fantasztikus előadások ezek.
Igen,
én nagyon szeretem ezeket, csak hát én már lehet, hogy régi vágású vagyok. Nekem maga a gondolat az élmény, de értem, itt abszolút értem.
És hát nem akarom azt a közhelyet belekeverni a TikTok világban, meg végképp, ahogy leülnek ezek a történészek, és mondják az egyébként tök érdekes dolgot, de képesek hosszan mondani. Tehát 2 percig képesek beszélni, miközben nekem 20 másodpercen van erre az életemből, gondolja a 15 éves TikTokozó. Abban változtattak, hogy illusztrálják. Tehát ott is megjelenik egy nem feltétlenül a játékfilm minőségét hozó előadás, de megmutatják, hogy hogyan nézett ki akkor az a cseléd szállás, most csak mondtam egy példát, tehát hogy látnunk kell, mert jobban ott marad a figyelme annak is, aki már éppen kezdett volna elkalandozni.
Uh-huh. Oké, ilyen világot élünk most. Ezt szoktam mondani a diákoknak, hogy oké, srácok, nincsen semmi gond, tehát akkor használjuk az internetet. Például, amikor gyakorlatokat vezetek középiskolásoknak, tehát tanulásmódszertani gyakorlatokat, szoktam olyan feladatokat adni nekik, hogy jó, mindenkinek van internet? Van minden, oké, mindenkinek van okostelefon? Mindenkinek van okostelefonja, hülye kérdés volt, nyilván van. Most akkor az a feladat, hogy Szent István királyunk élete a megkoronázásáig pont. És akkor használtunk tankönyvet? Használj, amit akarsz. De használd leginkább az internetet, és keress az interneten, a YouTube-on, a TikTokon, tök mindegy, hogy hol, olyan anyagokat, amiben te információkat találsz. És akkor találnak előadásokat, jó, hogy az uncsi, az nem jó, és akkor rátalálnak mondjuk az István a király című rockoperára, ami az én fiatal koromnak a nagy slágerei voltak, és ők meg még soha nem hallottak róla, de az, nézd már, ez micsoda, és akkor belehallgatnak, és már mindjárt van egy csomó élmény. És akkor erre kapnak egy bizonyos időt erre a feladatra, és akkor utána, na gyerekek, akkor beszéljünk róla, akkor tartsatok előadásodat róla. És mi történt? Olyan impulzusokat szereztek a gyerekek, amiket ők egyébként is szereznek és használnak, amikor mondjuk pörgetik a különböző közösségi csatornákat, csak most fókuszáltak erre a bizonyos feladatra. Hát akkor így tanulták meg. A tudás az ugyanaz, de az eredmény azért nem ugyanaz, mert ezt legalább élvezték is. Akkor, amikor ugye arról beszélünk, hogy a gyerekek kezére ránőtt a telefon, és ugye ez milyen nagy problémát okoz, ezzel én maximálisan egyet tudok érteni. Mert hogy a káros tartalmak, meg hogy a egyetlen kicsi téglalapra korlátozódik az egész életük a diákoknak, és teljesen rá vannak fókuszálva, és ez így mentálisan, és még fizikálisan is mondjuk a gerincükre, hogy milyen problémákat tud okozni. Teljesen egyet tudok érteni. Na, de harcolhatunk ez ellen, és kicsavarhatjuk a gyerekek kezéből a telefon, nem biztos, hogy sikerülni fog.
Egyébként, és csak átvitt értelemben.
Viszont, és csak átvitt, persze, átvitt értelemben, de akkor, ha már ez így alakult, akkor meg szerintem tanuljunk meg ezzel együtt élni, és tanítsuk meg a diákokat a hasznukra fordítani. Úgyis ott van a kezében a telefon, akkor használja a tanulásra. Akkor most ne a zombi pusztítós játékot 400. pályát játsza, hanem éppen akkor abban a fél órában, órában, vagy kettő órában, amikor tanul, keressen olyan tartalmakat. Tanítsuk meg magyarul a gyerekeket az internet használatára, uh-huh. akik már egyébként beleszülettek ebbe. Hát én annak idején, amikor még kezdő egyetemista voltam, akkor, hogyha kutatni akartam valamit, akkor 3 napi hidegélelem, némi innivaló és könyvtár, és akkor bele kellett ásni magam egy csomó mindenbe. Ma már ez úgy van, hogy leülök, és akkor rákeresek, és akkor ráadásul ugye a mai kor terméke, amit egyébként megint csak nagy izgalommal szoktam mindig használni, ugye a mesterséges intelligencia, ahol megfogalmazom, hogy mit akarok, és akkor egyre okosabb és egyre pontosabb találatokat tud adni, amiről én meg már persze tovább tudok menni a kutatásomba, de hát, hogy ez lényegesen bővebb és lényegesen kevesebb időt vesz igénybe. Ott van a kezükben a lehetőség, az internet. Tehát akkor tanítsuk meg őket használni. Hát nyilván először nekünk kell ezt megtanulni, hogy hogyan kell használni. Különben a gyermekek ásítózva néznek ránk, mint boomerekre, hogy mit magyarázunk itt meg.
És még ki is segítenek, hogyha ott a felsőt tetszik megnyomni, akkor... Igen.
A végtelenbe és tovább.
Lantos Mihály tanulásmódszertani szakértővel a jövő héten folytatom a beszélgetést. Az interneten kutatni vagy szörfölni alkalmas egy kis képernyő. Természetesen filmet nézni vagy éppen könyvet olvasni nem kényelmes és nem is érdemes telefonon. És akkor még nem is beszéltünk az illusztrált tartalmakról, amelyek befogadása képernyőn vagy papírlapon egészen más. Herbst László tervező grafikus az előző héten arról mesélt röviden, hogy miként döntött el, hogy a gyerekkori padfirkálást professzionális szinten folytatja. Nyilván nem a padon, és a műveit sem nevezhetjük firkálásnak, de ahogy elmondta, 3-4 évesen füzeteket rajzolt tele, és ahogy az iskolába kerüléssel egy újabb felületet talált, hát nagyobb figyelmet kapott a vizualitás, mint az órai anyag. Azóta természetesen nem firkál padokat. Ahogy valószínűleg a tanítványai sem, hiszen a Momén a padnál jóval alkalmasabb helyeket találnak, ahová legálisan rajzolhatnak. Folyamatos vita tárgya, hogy a könyvekben szereplő illusztráció csak díszíti a szöveget, vagy azonos értékű társa annak. És ennek mentén az is felmerül újra és újra, hogy vajon van-e helye bármilyen képnek egy felnőtteknek szánt regényben. Többek között erre is kitérünk a folytatásban Herbst László illusztrátorral.
Második megálló.
Kezdjük a könyvillusztrációval. Ezek jellemzően, vagy kizárólag mesekönyvek, amiket te készítesz, vagy készítesz illusztrációt a felnőtt korosztálynak szánt könyvekbe is, mert hogy ez most újra divat lett a könyvkiadásban, ahogy ezt láttam, illetve
hát
erről beszélgettem. Igen. Szóval, hogy melyikben találunk meg a leginkább, és melyiket hogyan űzöd?
Vannak gyermekkönyvek, amit csináltam, vagy csinálok. Nem a legkisebb korosztály, hanem mondjuk olyan 6 évtől fölfelé megyünk, és akkor inkább a jellemző az, hogy az a 10-12 év, és korban működő könyvek, abból elég sok minden készült, aztán mostanában készültek nagyobbaknak is, tehát ilyen tinik környéki könyvek, és hát felnőtt könyveim is vannak, tehát alapvetően minden irányban van ilyen jellegű dolog.
De ilyenkor mennyi a szabadságot tulajdonképpen? Gondolom ez esetfüggő is, de vannak azért olyan alapszabályok, amiket be kell tartani, vagy vannak olyan dolgok, amiben akármennyire is szeretnél szabad lenni, sajnos el kell fogadni, amit vagy az író, vagy a kiadó kér.
A könyvek mérete az szokott lenni az elsődleges pont. Én azt tapasztalom, hogy külföldön a könyvek mérete, legalábbis az illusztrált könyvek mérete az elkezdett nőni. Tehát viszonylag nagyobb méretű könyvekről beszélünk. Addig Magyarországon a nagyobb méretű könyvet azt nagyon nehéz átvinni a kiadókon, úgyhogy ez szokott lenni egy ilyen kardinális dolog, de hát nyilván a realitásokat figyelembe véve mindig valamilyen kompromisszumot tudunk kötni ebbe az ügybe. Készülnek az illusztrációk, néha a kiadónak van hozzá valamilyen hozzáfűznivalója, de úgy nagy általánosságban nem szokott ilyen dolog lenni, tehát, hogy így együtt dolgozunk, elkészül a dolog, leadom, össze van rakva a könyv layoutja, a könyvnek a terve, ami ugye tartalmazza azokat a grafikai elemeket, meg tipográfiai elemeket, meg arányokat, meg mindent, ami mondjuk jellemző az egész könyvre, címrendszer, egyebek, és akkor szépen ez belőle egy könyv.
Milyen sorrendben szokott zajlani ez a munka, hogy megkapod a könyvet, el tudod-e olvasni az egészet, vagy csak bele tudsz olvasni? Tehát, hogy esetleg, amikor találkozol a tartalmi részével, akkor már így elkezdenek kibontakozni az, hogy itt milyen alapszínekről van szó, milyen formákról.
Kétféle dolog szokott lenni. Az egyik az, hogyha van mondjuk borítótervezés, a borítótervezésnél nem feltétlenül szoktam elolvasni a könyvet, akkor van valamilyen szinopszis, amit kapok, és akkor a szinopszis alapján készül borítóterv. Ha teljes könyvről beszélünk, akkor igen, el kell olvasni a könyvet. Utána van egy pár hét, amíg így úgymond studírozok, gondolkodok rajta, és aztán utána, ha mondjuk fejezetekből áll, és azokhoz készül illusztráció, akkor újra elolvasom azt a fejezetet, és akkor kezdek neki a munkának kb. Itt alapvetően ugye a stílus az, ami kérdés rögtön az elején, hogy ez milyen jellegű dolog lesz. És hát én nagyon szeretek a borítóval kezdeni, amit a kiadók is nagyon szeretnek. Mert hogy akkor azt ugye ki lehet már tenni valahova. És a borítót azért szeretem először megcsinálni, mert az tulajdonképpen így ilyen koncentrációja magának a könyvnek, amiben úgy benne van minden, és akkor a borítót, ha először megcsináltam, akkor utána már az ott elindult stílus, színek, formák, vonalak, tipó, bármi, az a továbbiakban is segít.
A könyvben lévő, akármilyen könyvben lévő illusztrációt, azt még mindig nagyon sokan egy ilyen helykitöltőnek tekintik, pedig hát ennek ugyanúgy van funkciója. Tehát, hogy nem csak az, hogy kedvesebb lesz tőle ez a könyv. Például volt a Népmese Kincsestár Plusz sorozat, ahol szintén ugye te rajzaidat lehet látni, vagy legalábbis a Rabi és az Oroszlán kiadványban mindenféle.
Igen.
Ott kódexszerűen az első kezdőbetűket is így külön kiemelted. Tehát eleve magának az írott lapoknak is van egy vizualitása, és amellett vannak mondjuk a rajzok pluszba. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, hogyha valaki visszaemlékezik emlékszik a 70-es évekbeli, akár mondjuk gyerekkönyvekre is, hogy ott nagyon gyakori volt az, hogy külön volt betéve az illusztráció, tehát hogy ebben te mennyire vagy szigorú?
Nem feltétlenül, hogyha ugye a rabbi és az orosztánhoz térünk vissza, az szerintem egy jó példa, mert ez egy olyan kultúr kör volt, amit nekem nyilván voltak róla már fogalmaim, meg láttam sok mindent ebbe a témába, de hogy abba a témába például rengeteget kellett előtte olvasni, meg kutatni is, mindenféle motivumok, mindenféle jelek, mindenféle összefüggések, ugye egy picit más, hogy működik a zsidó kultúrában egy csomó dolog, mint a keresztény kultúrában, és akkor így az egy teljesen más világ volt, és teljesen más jelképrendszer, és azt hát meg kellett valahogyan ugye fogni, és ugye ezek az iniciálék, amiket így említettél, az szintén egy ilyen dolog volt, hogy különböző ilyen héber és egyéb jelképekből jöttek ezek a jelek, ha jól emlékszem, oda. És hogy ezek helykitöltő illusztráció, hát igazából az illusztrációnak az lenne a feladata, hogy egyfajta narratívát adjon a könyvhöz, a szöveghez, egy picit tovább gondolja azt a dolgot, egyfajta világot mutasson esetleg a könyvbe, vagy valamiféle atmoszférát teremtsen hozzá, tehát hogy mindenképpen a megértést segítse, vagy akár önálló mű is legyen az, és önállóan is működjön.
Akár mondjuk reagálva a szövegre, tehát hogy nem feltétlenül azt megvalósítva, hanem egy alternatívát?
Nem feltétlenül kell alternatívát, csak hogy ne feltétlenül az történjen, hogy a szövegben van két macska, akkor a képen van két macska. Hanem hogyha a szövegben van két macska, akkor utána az a két macska, ha nincsen mondjuk betéve valamiféle környezetbe, vagy nincsen hozzáfűzve mondjuk cselekvés, vagy semmi, akkor nyilván ezt meg lehet zenésíteni úgy, hogy ott valamit csinálnak, valamilyen helyzetben vannak.
Mert emlékszem, hogy gyerekkoromban még az is volt, hogy a leírtakat szó szerint rajzolták meg, ez most nyilván egy teljes képzavar.
Igen, ez egy régi típusú történet, így van. Így
és
van.
Még alá is írták azt az egy mondatot.
Igen, hogy mi van ott.
A felnőtteknek szánt irodalom, ami nem a 18 pluszas jelenti, csak hogy ugye nem a gyerek könyvekről van szó, és ugye hát valóban most egyre több kiadványban jelenik meg ismét az illusztráció, és azért mondom, hogy ismét, mert ennek azért borzasztó nagy hagyománya van, és szerintem, hogyha bárki a szülei, vagy akár a saját lakásában megnézi azokat a 70-es években kiadott regényeket, klasszikusokat, amit lehet, hogy már 10 éve ki sem nyitott, ezek egyébként általában fényes lap volt, amit külön ugye belefűztek, azok mindig illusztráltak voltak, és engem zavart, és nem azért, mert olyan fantasztikusan csodálatos az én elmém, ami már úgy megalkotta ezeket a karaktereket, hogy engem ne zavarjanak össze ilyen vonalrajzok, valahogy lehet, hogy ez ilyen gyerekes dolog volt, hogy azt gondoltam, hogy amiben illusztráció van, az gyerekkönyv, és ez meg micsoda hülyeség, hogy van benne, de akkor te is megalapozottnak tartod azt, hogy igenis legyen, vagy lehet benne.
Én szerintem igen, és azt gondolom, hogy a következő generációk ezt még inkább fogják majd követelni maguknak, és hogyha a könyvkiadók szeretnének felnőtt könyveket eladni, akkor a következő generációknak valószínűleg csak így fogják tudni megtenni.
De miért?
Ezt a dolgot, mert a képimádat az egyre erősebb, és már nagyon régóta, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a televízió megjelenése óta, tehát az már jó 70 év környéke. Ez nagyon-nagyon felerősödött, illetve még korábban ott talán a mozi is ide tartozik, és szerintem hozzánk képest bárhol ez még erősebb.
Nem inkább az, hogy a kép kizárólagossága? Tehát valójában, hogyha a könyv plusz értéket kap, mert ez történik, amikor illusztrációval látják el, és nem helyettesít, akkor lehet, hogy ennek a nemzedéknek, aki valóban egyébként a vizualitást fontos dolognak tartja, nem fogja jobban meghozni a kedvét, mert megnézi, és azt mondja, hogy hát ugyanúgy el kell olvasnom azt a 200 oldalas könyvet, ha például kötelező.
Ez meg már a késztetés, hogy van-e az embernek késztetése arra, hogy elolvasson dolgokat, vagy nem. Néhány évvel ezelőtt ez még egy nagyon-nagyon ketté választható dolog volt, tehát hogy a gyermekkönyvben igen, és a felnőtt könyvben nem. Ez nem is olyan régi, tehát hogy akár egy 10 évet megyünk vissza, már ebbe a helyzetbe vagyunk, és szintén 2010-es évek elején történt, az egyik mobil telekommunikációs cégnek az arculatáról van szó, ami ilyen illusztrációs dolgokra épült. Nagyon jó volt az arculat, nagyon szépen megcsinálták, és Egyszerűen Magyarországon nem lehetett bevezetni, azért, mert a cégnek a marketing részlege az illusztrációval a gyermekrajzot és gyermekillusztrációt azonosította. Tehát, hogy ez egy létező probléma volt, és ugye abból jutottunk el oda mára, tehát 10 év alatt mondjuk, vagy 12 év alatt, hogy van, és szerintem ez így egyre jobban lesz. Tehát, hogy lehet mondani azt, hogy nem, meg most akkor én akkor is csak író vagyok, és csak is szöveget fogok beletenni, és más nem. De hogy valószínűleg a tendenciák másfelé fognak ebben mutatni. Tehát egy író nyitott egy ilyen dologra, hogy létrehozzon egy olyan tárgyat, amiben egyrészt benne van az ő szövege, meg benne van valakinek az illusztrációja, és ez a két dolog azonos értékű és minőségű, akkor egy olyan tárgy jön létre, ami valószínűleg nem csak két hétig, meg két hónapig működik, hanem lehetséges, hogy hosszú távon is fog működni. Lehet, hogy nem azonnal, de hogy biztosan működő dolog lesz a vége, és én szerintem fontos lenne az, hogy ezek így ilyen erősek legyenek.
Van egy folyamatos, nem tudom, hogy ezt te mennyire érzékeled, egy folyamatos harc azért, hogy hát akkor most legyen e-könyv, mert végül is ne vágjunk ki annyi fát, ami szintén rengeteg magyarázatot igényel, hogy valóban mennyire környezetkárosító a könyvkiadás. Más meg azt mondja, hogy de én könyvet akarok fogni a kezembe, és akkor ott az illusztráció is jobban mutat.
Alapvetően én szeretem a könyvet, mint tárgyat magát. Tehát, hogy ezek az elektronikus eszközök, ez egy érdekes dolog volt, mint egy 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy 20 is volt már, hogy az e-book olvasók megjelentek, most így hirtelen nem emlékszem rá, és akkor az egy valóban egy olyan érzet volt, hogy úristen, hát ezek az e-book olvasók, ezek hát így egy könyvtárra tudok egy ilyen szerkezetben tárolni, és akkor még a betűméretet is válthatom, meg a betű típust is válthatom rajta, meg a nem tudom én mit is, és akkor majd mindenkinek ilyen lesz, és gyakorlatilag elvétve lehet látni. Szerintem az emberek tableten meg telefonon nem olvasnak könyveket, az biztos. Mert teljesen más az érzés, hogy az ember fog egy könyvet, kinyitja és úgy olvassa, mintha egy ilyen e-book olvasóval próbálkozna. Könyvek eladásáról nem lehet annyira hallani, hogy annyira visszaestek. Ugye az tendencia, hogy a 2010-8 környékén az illusztrált mesekönyvek világa, tehát a gyermekkönyv piac az elkezdett nőni, tehát az, hogyha az egész piacot nézzük, kik vesznek könyvet, az mennyiségben nem változott, de a felnőtt egy picit hogy elkezdett csökkenni, a gyermek meg ugye elkezdett nőni, és azt hiszem, hogy ez a tendencia azóta is így van. Hogyha egy felnőtt verseskötetet nézel, abban én nagyon-nagyon régen láttam illusztrációt. Nyilván gyermekirodalom, gyermekverseknél ott abszolút gyakorlatilag egy per egy arányban vannak a dolgok, de felnőttnél ez nem, pedig szerintem ott ráadásul az egy olyan terep lenne, ami egy viszonylag kísérletező terep lehetne mindkét fél számára, és akkor ebből lehetnének izgalmas dolgok, hogyha ez működne. Természetesen ez mind réteg dolog, tehát nyilván nem 10 meg 20 meg 100 ezer példány, hanem ez mondjuk néhány ezer.
Ráadásul ugye ez pont alkalmas lenne, amit ugye te mondtál, egy valódi kooperációra, ahol fel lehet hívni a figyelmet, hogy ugyanannyira egészíti ki egyik a másikat, mint másik az egyiket. Itt két művész együtt mondjuk úgy, hogy gondolkozott, vagy egymásra valamilyen módon reagált.
Igen. A másik ilyen dolog, amire alkalmas az illusztráció, az, hogy újra tematizálni, vagy újra gondolni mondjuk régi dolgokat. Tehát egy Petőfit, egy Adit, egy Jókait, bárkit, aki már réges-rég a kánonban van, de ugye megmaradt valahogy ott, hogy porosan a könyvespolcon nekünk néhány 10 éve, és akkor hát, hogyha azt egy picit modernizáljuk úgymond, és erre az illusztráció teljes mértékben alkalmas, hogy egy picit a mához is szóljon, akkor megint lehet egy picit aktualizálni azt a bizonyos alkotót, könyvet, prózai művet, verset, bármit.
Külföldi irodalom esetében a fordítás talán 30 évet bír ki, vagy maximum 50-et, és azt hiszem, hogy a Faulkner az kifejezetten kivétel, hogy Göncz Árpád fordítása, ami most már a 80 körül van, 70-80 éves fordításról van szó, és megtartották, mert egyszerűen fantasztikusan fordított el a hang és a tévboly.
Vannak ilyenek.
De alapvetően muszáj, mert hogy nem fog közel kerülni hozzánk egy olyan klasszikus, mint Dickens. Azért, mert már maga a fordítása is annyira arhaikus, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, és hogy ezek ezek szerint ez abszolút. Az illusztrációra is igaz.
Én azt gondolom, hogy az illusztrációra is igaz, hogy az illusztrációk felfogása teljesen más, mondjuk a 50-es, 60-as éveket nézem, meg a 70-eseket, mint ha mondjuk a 2005-8 környéki időtől kezdve mostani időig. Ott volt egy váltás, ami így újra divatossá tette az illusztrációt. Ott változott meg gyakorlatilag a viszony a könyvben és bármiben is az illusztrációhoz, mert valóban azelőtt valamilyen módon tényleg egyfajta kiegészítése volt a legtöbb esetben csak az illusztráció. Nyilván voltak kivételek, Kass Jánosnak a munkáit lehet ide hozni, de lehetne másokat is, akik teljesen egyenrangúak voltak azzal a dologgal, amit illusztráltak, de hogy nagy tömegben igen, volt egy ilyen hangulata a dolognak, hogy valóban ez csak egy kiegészítés, és hogyha mondjuk az Egri Csillagok könyvet ez jut eszembe, amit gyerekkoromban olvastam, amik ilyen szürke textil borítása volt, ugye abban is volt illusztráció, én torrajzok, de hogy azt akkor így gyerekként így nem éreztem annak, hogy ez annyira segíteni a történetet, és hát így ráadásul volt egyfajta stílus az egésznek, és így Humor Jackot tök máshogy láttam, hogy ott nem volt rajzolva. Nyilván ez most is meg lehet, csak hogy akkor is az egy 10 éves könyv volt, ami 15 éves könyv volt, ami a kezemben volt, és így éreztem rajta, hogy azért abban az illusztrációban nem az a pont, aminek kéne lenni, és teljes mértékig ezt a kiegészítő jelleget hozza.
És ez szerinted mennyire az illusztráció minőségétől függ, és mennyire az adott divattól? Illetve érzékeled-e azt, hogy valóban ahogy változik, de vannak mondjuk észrevehető tendenciák, tehát szóval is megfogalmazható dolgok, ami most megy, és amit, hát én nem tudom, hogy tudatosan vagy tudatalatt, mert hát te is ugye egész nap ezt, ha nem rajzolod, akkor nézed, tehát hogy belekerül a munkádba. Tehát azáltal változik a te munkád is, mint minden művésznél, hogy egy zenész megtartja maga stílusát, de valahogy, ha haladni akar a korral, akkor akarva akaratlanul olyan módon fog megszólalni, mondjuk egy zenész, ahogy az adott év megköveteli, talán észre sem veszi, hogy ez történik, de különben nem tudna együttműködni a befogadóival.
Én szerintem ez biztos, hogy van, de hogy a könyv esetében én azt vettem észre, hogy itt inkább az van, hogy amikor elolvasok egy könyvet, akkor valahogy érzem azt, hogy mi az a képi világ, amit elbír ez a könyv, és mi az, amit nem. Nehéz így megfogalmazni, ez valami olyasmi akarna lenni, hogy tehát mondjuk elolvasok egy, nem tudom, most itt hirtelen nézem, mik vannak itt előttem, milyen könyvek, csak a saját melóim vesznek nagyjából, körben, és csak azt látom.
Olyat is mondhatsz.
Olyan példát akartam mondani, ami teljesen más, mondjuk legyen az Egri Csillagok, az jó lesz, az mindenki ismeri. Na, szóval, hogy az Egri Csillagoknak van egy világa, tehát, hogy az ember olvassa a könyvet, akkor van egy világa, ami nagyjából betesz minket mondjuk a 1550-es évek környékére, akkor ott van egyfajta építészeti világ, van egyfajta divat, mit hordtak az emberek, van tárgyi világa, van hajviselete, van egy csomó minden, és akkor ez egész, én szerintem már nagyon sok mindent meghatároz.
Mert ezzel nem lehet szembe menni? Tehát ahhoz kevés egy
illusztráció? Hát, hogyha valaki ezzel szembe megy, és azt mondja, hogy akkor én marhára avantgárd akarok lenni, és akkor ezt így föl rúgom, és akkor csinálok valami, nem tudom, mit csinál.
Hogy Vicuska Farmerban van, tehát ezt tudom.
Igen, az egy olyan dolog már, ami szerintem külön él már az illusztráció, meg külön él maga a könyvben a szöveg. És hogy pont az lenne a cél, hogy ezek együtt éljenek, és az illusztráció narrálja azt a dolgot, ami ott van, és hogyha egy ilyet felborítunk, akkor az inkább a gics felé fog szerintem menni.
Egy konkrét kiadó kiemelte azt, hogy a te rajzaid elsősorban popkulturális utalásokkal teli illusztrációk. Persze, mert ő pont olyan könyvet adott ki, de mondjuk a korábban említett népmese kincstársorozat része, az meg népmesei, ráadásul egy konkrét kultúrát valósít meg. Tehát, hogy például ezeket te mennyire tudod, szereted, akarod külön választani, mert valóban ezek egészen különböző világok, és hogy mennyire érzed azt, hogy valamelyiknél mondjuk úgy, hogy jobban meg kell erőszakolnod a természetedet, a másiknál meg nem kell, mert az ösztönből jön, vagy mindegyikben meg tudod találni azt a vonalat, ami az ösztönből jön, és még mindig azon a módon szólal meg, ahogy azt a könyv megkívánja.
Én szerintem most te megfogalmaztad azt a dolgot, amit az előbb én mondtam, hogy mi az, amit a szöveg elbír, hogy valamelyik könyv bírja azt, hogy popkulturális utalások legyenek benne, és mindenféle ilyen dologgal meg legyen tűzdelve. A másik könyv meg egy más tradícióból, más dologból táplálkozik, és akkor annak máshogy kell működni. Nyilván mind a kettő mögött van valamiféle kutató munka, utána olvasni annak, hogy mi volt, meg hát nyilván, hogyha mondjuk az ember gyerekkoráról szól valamilyen történet, akkor utána nézni, felfrissíteni azt, hogy mégiscsak hogy nézett ki az a millió, amiben mi voltunk kb. Hogyha egy ilyen népmesési dolgot veszel, hát ott meg eleve ezek általában mindig valamilyen tájegység, ez valamihez kapcsolódó dolgok, ott meg eleve van egyfajta világ, amit én nagyon szívesen beemelek a saját stílusom mellé. Én szerettem is azt, amikor kapok egy ilyen feladatot, és akkor utána kell olvasni dolgoknak is, ebből felépíteni valamit, és ez aztán, amikor elkezd működni az illusztrációkban, az meg tök jó, mert annak megörülök.
Ha már így szóba került az, hogy népmese, vagy popkultúra, vagy most ezek a nagyon leegyszerűsítő dolgok, van olyan irány, amit nagyon a sajátodnak, a magadénak válasz, vagy esetleg van olyan konkrét szerző sorozat, akármi, amire azt mondod, hogy na, ó, hát ezt persze mondjuk ezt kisújból, de nem azért, mert rutin, hanem azért, mert imádom, és ez az én világom.
Régebben gondolkodtam még ilyeneken, de mostanában nem, alapvetően. Ez akkor változott meg, amikor néhány évvel ezelőtt megkeresett a Móra a Kolákának a Lehet-e bejönni ide Betlehemmel című könyvével, és hát én megmondom őszintén, én magamban egy picit így kamiráztam, hogy ez hogyan, és hogy nekem ehhez vajon mi, és aztán elolvastam a verseket, és akkor rájöttem, hogy hát nyilván ezeket a verseket hallottam, meg amikor kicsi voltam, akkor ezt játszották, sőt arra is emlékszem, hogy talán még a Kaláka is játszotta a Szőnyi moziba, amikor óvodásként ezt megnéztük. Tehát, hogy csomó ilyen dolog így előjött, és akkor rájöttem, hogy hát ez nincs is olyan távol. És aztán, amikor ez így lement, akkor így rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, hogyha adnak bármilyen dolgot, valamilyen kapcsolódást lehet találni, és akkor már a sajátjának érzi az ember. Ami munka most készült el nemrég, néhány héten ezelőtt, az a János Vitéznek finn fordításához egy könyv és egy illusztráció, illetve hát egy ilyen comic book jellegű B4-es méretű magazinszerű dolog lett belőle. Nagyon örültem a János Vitéznek, és akkor hát, hogy János Vitéz mégiscsak, hát igen, Jankó is volt, az összes többi ilyen dolog, és hát ez egy mi lesz ebből, hogy lesz ebből, és akkor picit utána olvastam az egész sztorinak, hogy ez hogy született, meg mit csinált vele a Petőfi egyebek, és aztán rájöttem, hogy működik ez, és lehet ebből természetesen bármit csinálni, és így kitaláltam egy milliót hozzá, és remélem, hogy sikerült az egészet összehozni.
De akkor te ragaszkodva ahhoz, amit korábban is mondtál, meghagytad a maga korában, csak mert mondtad, hogy ez egy comic book lett, és hogy ilyenkor az ember rögtön arra gondol, hogy akkor majd biztos modernizálva van az egész, de nem, tehát gondolom ez egy
hát
képregény.
Megvan a helyszín, tehát nyilván itt valamikor a 19. század közepén járunk, az, hogy Kukorica János hogyan öltözködik meg, János Vitéz hogyan öltözködik, az egyfajta ikon, tehát, hogy az a nem sok mindent lehet csinálni, nyilván átírni át lehet ezeket a dolgokat, de más nem lehet vele csinálni. Az ábrázolás módon azon lehet változtatni, a szín használaton lehet változtatni, a dinamikán lehet változtatni, az, hogy esetleg groteszk legyen, vagy milyen legyen, azon is lehet változtatni. Tehát, hogy ez rengeteg irányba lehet nyújtani, hogy még a működő határon belül maradjunk.
De ha már ezt az izgalmas példát mondtad, és nem is a formátumra, hanem arra gondolok, hogy Finnországban adják ki, magyarról finnre fordítva, tehát kifejezetten finneknek készülő könyvről van szó, vagy készült könyvről van szó, ami azért izgalmas, mert hogy itt például a kinti megrendelő ad ele valamilyen kérést, az itteni kiadó be tudja, be akarja tartani, tehát hogy kaptál-e mondjuk olyan utasítást, hogy hát a finnek azt szeretik a legjobban, hogyha csak mondok, hogy sok benne a kék.
Van benne kék, de nem volt ilyen kérés. És igazából ez a munka, ez egy olyan dolog volt, hogy itt a megrendelővel elég jó volt együttműködni, mert hogy rugalmas volt még a mérettel kapcsolatban is. Én egy A3-as méretű könyvet, vagy egy ilyen dolgot szerettem volna, tehát egy picivel nagyobbat, és akkor ők mondták, hogy legyen B4. Természetesen elfogadtam a kompromisszumot hozzá, tehát hogy ez egy ilyen nagyobb méretű dolog lett, ahol nagy felületek vannak, és akkor az a világ, amit csináltam néhány könyvnél, tehát az a világ folytatódik itt, csak teljesen más az méret, és teljesen más az egésznek a dinamikája emiatt, hogy a méreteink megváltoztak. Ugye 27 énekből áll a Petőfinek a János Vitéze, ezért, hogyha minden énekhez készül egy illusztráció, akkor ugye 56 oldal lesz belőle. A finn illusztráció az egy eléggé jól megfogható dolog, ők viszonylag a világ élvonalában vannak, mint általában a különböző design és egyéb dolgaikkal is.
Elég a Muminokra gondolni, nem?
Igen, hát igen, meg a Tatu és Patu, meg nem tudom, vannak ilyen, ezek a dolgok. Meg az Angry Birds-öt is eredetileg, ha jól sejtem, Fintnek csinálták.
Tényleg, na ezt nem tudtam.
Van egy csomó ilyen dolog, és hogy pont az volt a lényeg, hogy ne legyen mint az ő általában, mert minek? Főleg egy magyar illusztrátor készíti, akkor ne akarjak úgy rajzolni, mint a finnek, mert hát nem vagyok finn.
Az, hogy van mondjuk egy olyan alaplátás, amit őt szívesen látnak, és azon belül valósuljon meg az, hogy ezt a magyar kultúrát nem ilyen gulyásleves, és mit szoktak még?
Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy nyilván ezeket nem akarjuk túlzottan propagálni, meg szerintem ez is ez a gulyásleves sztori, ez is inkább csak a 80-as évekből ragadt itt.
Egyébként pont ez, hogy most mondtad, hogy ki tudtál alkudni egy olyan méretet, amit feltehetően, ha jól vettem ki a szavaidból korábban, itthon nem nagyon tudsz.
Hát igen, itthon ez nem annyira.
És hogy azért itt a piszkos anyagiakról van szó.
Alapvetően igen, az anyagiakról beszélünk most, hogy az nagyon rányomja a bélyegét a magyar könyvkiadása.
A kiadó részéről van egy viszonylag jogos kockázatmentességre való törekvés, viszont a magyarok feltehetően nem azért nem veszik meg az album formátumú könyveket, mert azt gondolják, hogy arra nem lenne szükségük, hanem mert egyébként egy puha kötésű, semmi lektűr, 4000 forintnál kezdődik. Akkor úgy ki lehet számolni, hogy egy minőségi kiadvány, ami hát mondjuk az A3-asnál kicsit kisebb, de mondjuk legyen A4-es, és ez illusztrálva, magyarán két művészt megfizetve.
Igen, ez mindenképpen olyan fajlagos költségeket hoz, amit a kiadók nem annyira akarnak vállalni, és ebben én őket meg is értem.
Igen, csak hogy ne gondoljuk azt, hogy a magyarok ne szeretnének ilyeneket. Hát a finnek meg tudják venni, ennyi a különbség, gondolom.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát ott teljesen más arányokról beszélünk, teljesen más, hogy épül fel a rendszer. Igen. Ők meg tudják venni.
Egy picit a könyvektől elkanyarodva, mert hogy ugye tényleg nagyon sok mindent csinálsz, logókat, katalógusokat is készítettél, nem tudom, hogy ez most mennyire egy élő műfaj.
Hát abszolút néha szokott jönni, ugye katalógust, ha más nem, akkor illusztrációs fesztiválé. Biztos ő készül. Tehát, hogy a tervezőgrafikai rész is van, alapvetően szoktam olyan munkát is vállalni. Az tény is való, hogy a Covid óta inkább az illusztráció az, ami jobban kitölti a munkaidőmet. Legalábbis tavalyra ez volt a jellemző.
Egyébként ezeknél az említett bizonyos értelemben ugye reklám kiadványoknál, meg a logók esetében, meg ugye aztán pláne, erre sokkal inkább igaz az, hogy kompromisszumkésznek kell lenned, vagy itt is megvalósíthatod tulajdonképpen magadat, mert ez is a megrendelőtől függ.
Hát ez egy teljesen más világ ugye alapvetően, tehát hogyha egy arculatról beszélünk, akkor ugye az valamilyen cégnek készül, valamilyen megrendelőnek készül, és ugye ott van egy cég, akkor az annak van vannak sajátosságai, amik meghatározzák a márkát, van mondjuk márkaüzenete, ami meghatározza ezt a dolgot, és egy csomó minden más, ami hozzá tartozhat. Lényegesen másabb az a fajta munka, mint mondjuk az illusztráció, és hát itt általában több hetes, hónapos munka végeredménye az, hogy valami irányba el tudunk menni, és valami irány lesz ennek a vége.
És gondolom egészen más az, amikor egy új dolognak kell az arculatát kitalálni és megtervezni,
mint amikor redizájnról van szó, abszolút.
Igen. Hogyha így mérlegre rakod, akkor nehézségi fokot be tudsz állítani?
Igazából ugyanakkora mind a kettője, mert hogy alapvetően a redizájn az annyiban azért nehéz, mert már van egyfajta világ, amit nyilván folytatni szeretne egy cég, tehát hogy folytonos legyen a márka, úgymond. Ha meg újról van szó, meg valahol bele kell helyezni azt a céget, annak a cégnek az arculatát, az is valamilyen műfajba tartozik, és hát ott ugye műfajban is kell tartani, meg azért ez a jel, ami kialakul, az mégiscsak egy egyedi valami, ami megkülönbözteti őt a többiektől, tehát, hogy egy ilyen összetett a feladat ilyen szempontból.
Annyiban összehasonlítva csak technikailag a könyvillusztrációval, mondjuk például egy logókészítést, hogyha van mondjuk egy éppen divatos képi megjelenés, az a könyv esetében gondolom, hogy szerencsés, hogy akkor a könyvesboltban, hogyha valaki mindenféle konkrét cél nélkül sétálgat, akkor meglátja azt, ami oda vonzza a tekintetét, nem feltétlenül a harsányságával, hanem mert az a világ, ami most valamiért divatos, benne van a vizuális tudásunkban, viszont egy logó esetében, meg hát gondolom ez egy nagyon veszélyes dolog, mert hogyha egy olyan divattrendet követsz, ami oda vonzza a tekintetet, de két perc múlva meg már nem tudod, hogy miről van szó, mert igazándiból neki úgy kell modernnek lennie, hogy közben ne legyen olyan, mint bármi más.
Én szerintem mind a két esetben hiba alapvetően, illetve hát lehet olyan dolog, ami mondjuk egy szezonra készül, és akkor abba bele lehet rakni ezt a dolgot, ami a csöfön kifér, és akkor valóban egyfajta ilyen divattrendnek a követéséről van szó, de akár egy arcolatnál, vagy akár egy illusztrációnál is, szerintem szerencsésebb az a dolog, amikor az egy olyan ügy lesz, ami nem csak egy nyári, hanem akár több éven keresztül működő. Egy logónál ez legalább egy 10 éves intervallumban érdemes gondolkodni, de ugye ismerünk olyan márkákat, amik gyakorlatilag 50-100 éve nem változtak.
Tehát 100 éve ugyanolyan a betűtípusa, de attól igen. Még az üvegformája néha változik, a
üvegformája emlékezetbe azt hozza, de ugye a márka világa az, ami nyilván változott rengeteget az idők folyamán. Ugye én tervezést tanítok, tehát hogy én pont én arculatokat mondjuk, meg kommunikációt, meg kampányt, meg illusztrációt, illusztrációnál storytelling jellegű dolgokat, vagy valamilyen technikai dolog, valami rizó kurzus, vagy valami ilyesmi szokott lenni. Tehát a rajzi dolog az nincsen, de hogyha visszatérünk a rajzhoz, valamilyen szinten minden embert meg lehet tanítani rajzolni.
De valamilyen szint azért elég sok mindent jelenthet.
Tehát, hogyha valaki gyakorolja, tehát én valószínűleg, hogyha gyakorolnék, valamilyen szinten meg tudnék tanulni zongorázni. Nyilván az egy olyan állapot lenne, hogy azzal nem lehet fellépni, és azzal nem tudok semmit csinálni, de az önmagam szórakoztatására mondjuk lehet, hogy a szobában néha egy kicsit kilimpíroznék, és akkor az működne. És ez a rajz is valami ilyesmi, hogy azt meg lehet tanulni egy szintig, és hát az is okozhat egyfajta terápiát, ugye rengeteg ilyet lehet manapság most már olvasni, hogy vannak ilyen különböző rajzos vagy festős terápia foglalkozások, ahol megfelelő szakemberek ezzel foglalkoznak, és ez azt lehet mondani, hogy világszerte divatos, és tulajdonképpen itt az emberek rajzolnak, vagy festenek valamilyen szinten, és hát nyilván egyikük sem akar Picasso lenni feltétlenül, de hogy az, ami készül, az a saját örömükre készül, és ez tök fontos.
Na igen, ezeket én is láttam, ezeket a festneki, és meg is lepődtem, hogy teljesen ugye civil emberek, és ugye meglévő képeket másoltak le szóbeli segítség után, de hogy mindegyik tök jól nézett ki, és hogy egyik se
igen, ilyen is van, de én inkább olyanak gondoltam, ahol inkább azt engedik az embereknek, hogy saját magukat mondjuk rajz által, festés által jobban kifejezzék, és akkor ugye ez egyfajta terápia, mert egy csomó szorongást, meg minden fenét így ki lehet magukból rajzolni, festeni.
Ma ez a színező is, és tulajdonképpen már azzal a módszer is, hogy amíg arra figyelek, hogy színezek, addig más nem.
Igen, valami hasonló, így van.
Gondolom ez a rajzal te továbbra is így vagy, azt nem lehet megunni, meg tud unni?
Nem annyira. Egy picit néha besokat az ember, most a finn János Vitéz után, János Sánkári után, hogy van egy kis pihim ilyen szempontból, de már közben a következő könyvet kéne csinálnom, ami egy elég nagy vállalkozás lesz. Tehát, hogy azon studírozok most, azt lehet mondani, de már többször eljutottam odáig, hogy rajzolni fogok, és már mai nap is azt akartam, de most tényleg szerintem neki fogok állni, mert az jó lenne, mert hűsik meg lenni a storyboardjával, hogy utána el tudjam kezdeni rajzolni.
És rám foghatod, mert rengeteg idődet raboltam el. Mondd azt, hogy hát pont most akartál rajzolni, de hát egyszerűen a klubrádió elrabolt az időt, hogy sajnos ma a rajzra szánt időt azt beállítom. Hogyha ez segítség, akkor én ezt vállalom. Herbst László, illusztrátor, tervező, grafikus, a Momet tanára volt a vendégem, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezt a, hát szerintem rengeteg újdonságot is az illusztrációval kapcsolatban. Máshogyan fogunk nézni a könyvekre, én azt hiszem.
Hát köszönöm szépen én is.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
A jövő héten maradunk még a vizualitásnál és annak kapcsán a megjegyezhetőségnél, hiszen a jó márkajelzéshez hasonlóan csak egy megfelelő képi világú reklám érheti el a célját. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.